114, 115, 116.
117 perc.
ban Bolognában fogadták el a Magna Carta Universitatum szövegét, amely az európai egyetemek sok évszázados fejlődésének a legősibb európai egyetem 9. centenáriumi alkalmából adta meg mai foglalatát. És ennek több fontos részlete is van, amire az Eötvös Károly Intézet abban a pillanatban, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem igényelte ezt a fajta tartalmi és háttértudást, azon a közé is tette a véleményét és a közleményét, és itt van velünk már a vonalban dr. Majtényi László professzor, az Eötvös Károly Intézet igazgatója, egykori ombudsman. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok ennek is, és a hallgatóknak is, kellemes délután mindenkinek.
Professzor úr, itt van velem az egyetem polgárainak képviseletében Antal Bálint.
Üdvözlöm őt is!
Együtt olvasgattuk és együtt szemezgettük azt a tanulmányt, amelyet önök közzé tettek. Honnan is indítsuk el? Mert az, hogy igazuk van, és az, hogy jogos mindez, amit tesznek, azt ugye már jó ideje tudjuk. De most ezzel együtt is, ez a nagy igazság halmaz, ez most úgy tűnik, hogy még mindig nem fordította át a helyzetet. Tehát a kuratórium és a hallgatók között még ugyanúgy fennáll 2020. október 2-án is ugyanaz a helyzet, ami 2020. szeptember 14-én született, azt hiszem az Ekintnek ez a cikke és ez a vélemény tanulmánya.
Erre én azt tudom mondani, hogy éppen ma olvastam Darvasi László nagyszerű írónak egy rövid publicisztikáját, amelyik a Színház és Művészeti Egyetemről szól, és a Darvasi ebben a nagyon kedves és szép írásban szívemből szól, amikor azt mondja, hogy már most nyert a Színház és Művészeti Egyetem közönsége. Ha jól emlékszem, valami olyan képet használ, hogy valami nagy lomha állattal, medve, vagy nem tudom, valamiféle erdei vadállattal állnak szembe kicsiny és törékeny ellenfelek, mert ugye az egész államhatalom mozgósítva van a Színház és Filmművészeti Egyetem ellen. Engem ez a kép arra emlékeztet, hogy annak idején, amikor a dinoszauruszok kihalásának az idejét élte a Föld nevű bolygó, akkor megjelentek ilyen a dinoszauruszoknál sokkal fejlettebb apró lények, ezek az első emlősök voltak, akik a húshegyi dinoszauruszok körül szaladgáltak, itt bele is haraptak, amelyek éppen esetleg húsevők voltak, mert a dinoszaurusz agyához elért az a lomha, és hát ősi idegpályán eljut az információ, hogy éppen beleharaptak valahol, addigra már az emlősök arrébb is álltak. Tehát én nekem a végig van egy olyan nagyon pozitív élményem, hogy ötletben, kreativitásban, szellemességben, tudásban, mozgékonyságban a Színház és Filmművészeti Egyetem, amik egyébként az ország egyik legkisebb egyeteme, a legkisebb hallgatói létszámmal is talán, hogy a diákok, elsősorban a diákokról beszélek, bár nagyon tiszteletre méltó egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem tanárainak és alkalmazottainak is a kiállás az autonómiáért. Tehát mindig több lépcsővel és gondolattal és lépéssel az állam előtt járnak, és hiába minden erőkoncentráció a másik oldalon, hát úgy tűnik, hogy ez a háború bizonyos értelemben, tehát a jövő tekintetében, abban a tekintetben, hogy marad majd meg a nemzet emlékezetében ez a történet. Meggyőződésem, hogy megmarad, és az ország történetének a fényes lapjain fog szerepelni, hogy ez már győzelem. Hogy mi lesz a végkifejlet, azt persze egyáltalában nem mindegy, és én azt gondolom, hogy lassan ki fog derülni, az állam alapvetően tehetetlen. Tehát nyilván én nem olyan régen színház és filmészet és hallgatókkal beszéltem, és említettem neki, hogy a Fradi Security, vagy a terrorellárítási központ is elvben megjelenhet az egyetemen, és ebből az egyik már be is jött, mert ilyen, hát nem tudom, miféle huligánok, már behatoltak az egyetemre, de úgy néz ki, hogy tényleg tehetetlenek velük szemben, mégiscsak az Európai Unió polgárai vagyunk, akármit nem lehet velünk megtenni. Tehát azt gondolom, hogy amit eddig megtettek egy szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországért, az már múlhatatlan érdem. Elnézést, egy kicsit belelendültem, mert erre a kérdésre valószínűleg röviden kellett volna válaszolni, de hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a történetnek legalább szemlélője lehetek.
Berint.
Halló?
Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok. Pont tegnap mondtam ki, azt hiszem, azt a mondatot. Tehát ez a már nyertünk, vagy még én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy innen csak nyerni tudunk, mert amit itt el lehetett veszteni, amit itt ebben az országban el lehet veszteni egy ilyen ellenállással, vagy valamiféle szerepvállalással, azt szerintem elvesztettük. Az egyetemi autonómiát elvesztettük, azt a fajta hallgatás árán megvásárolt lehetőségeinket, azokat elvesztettük, amik nem is tudom, hogy mennyire érdemi lehetőségek, vagy mennyire lehet egyáltalán méricskelni ezeknek az értékét. Itt az a tét, hogy egy nagyon toxikus, levegőjű országban tudunk-e egy olyan talpalatnyi kis földet kiharcolni magunknak, ahol úgy tudunk működni, ahogy eddig is, autonómon és szabad módon. Azt gondolom, hogyha ez nem sikerülne, akkor tehát ez nem opció. Tehát nem tudok mit tenni a mérlegnek a másik serpenyőjére, amikor azon gondolkozom, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk, éppen ezért ilyen gondolkozások nincsenek is. Ezt 30 nap alatt ilyen mondat még nem hangzott el az egyetem falain belül, hogy akkor folytassuk-e, vagy nem. Mindig csak a hogyan, és mindig csak az, hogy mi lenne a lehető legjobb lépés, hogyan tudunk egységesek maradni, hogy kell ezt jól csinálni. Mindig a hogyanról vitatkozunk.
Hát ez az. És hogyan kell kezelni egy államhatalomnak azt, amikor látható presztízsveszteség közelében vagyunk, mert itt az az igazság, hogy ez az egész lépés lehet, hogy formál jogilag egy-két elemében helyén van, de presztízsveszteség az egyértelműen, mert csinálhatná jól, tehát szóba is állhatna.
Olyan szuper lenne. Tényleg annyira jó lenne visszacsinálni, mert bár még van elég sok ötletünk, meg amit tulajdonképpen már kicsit kíváncsian is várok, hogy sikerül, vagy hogy megcsinálnánk, de egyáltalán nem bánnám, hogyha feloldhatnánk a blokkádot azért, mert visszaállt az egyetemi autonómia, és folytathatnánk a tanulmányainkat úgy, ahogy elkezdtük.
Akkor annyit hadd kérdezzek közben én is a professzor úrtól, hogy ugye, amit sikerült elérni a hallgatóknak, az egyetem polgárainak az elmúlt időszakban, az tulajdonképpen az egyetlen egy apró minorka kis lépés ebben a nagy gépezetben, hogy az ombudsmanhoz fordultak, és tulajdonképpen az ombudsman elfogadta, egyetlen befogadta az egyetem panaszát, és azt mondta, hogy ki kell, hogy vizsgálják.
Erre azt tudom mondani, hogy ismerem a szereplőt is, a körülményeket is. Magam részéről, ugye Ári Tamás Lajosról van szó, az oktatási jogbiztosáról, én ettől a vizsgálattól olyan nagyon sokat önmagában nem várnék. Amit egyébként hát érdemes azért elmondani, hogy ugye ebben a szövegben szerepel az, hogy maga az egyetemi autonómia az európai alkotmányos gondolkodásnak, azt kell mondjam, hogy a lehető legősibb rétegéhez tartozik. Tehát mindaz, amit szabadságjog, személyes autonómia, intézményi autonómia, emberi méltóság, azon kívül, hogy megvannak az evangéliumi gyökerei természetesen, sőt természetesen a görög filozófiában, Arisztotelésznél is ugye ennek a nyomai már megvannak, és a korai nagy teológusok írásaiban is, de ez alapvetően a 17. és a 18. századnak a terméke, a 17. századi angol felvilágosodás és a 18. századi francia felvilágosodásnak a terméke. Ehhez képest az egyetemi autonómia az egy 13. századi európai alkotmányos vívmány, amelyet a legsötétebb középkorban, ugye először ugye a Bolognai Egyetem megalakulásával, de egy nagyon kemény küzdelemben a Párizsi Egyetem szabadságharcában győzedelmeskedett, amikor is a katolikus klérus jogot formált arra, hogy beleszóljon az egyetemi oktatásba. Ugye nagyon, nagyon mainak hangzik ez a mondat, amit most mondok, és a vita arról folyt, hogy lehet-e például Arisztotelész tanítani a Sorbonon, illetőleg lehet a római jogot tanítani, igen, ezek mind a kereszténység előtti képződmények, és a bigott püspökök azt gondolták, hogy egy keresztény államban ezeket nem lehet tanítani, mire a professzorok és a diákok azt mondták, hogy de mi ettől nem tágítunk, és ebben a küzdelemben az egyetemi autonómia győzött, hozzáteszem, hogy maga a pápa is a diákok és a professzoraik mellé állt ebben az időben. Tehát ez egy, mondhatom, a legősibb szabadságjogok egyike, és ezt egyébként visszhangozza az ön által említett bolognai dekrétum, amelyet egyébként hozzáteszem, hogy akkor a pártállami Magyarországon működő 5-ös Loránd Tudományi Egyetem a Magyar Egyetemi Közösség nevében alá is írt, és ebben a szövegben, hát a leghatározottabban benne van az, hogy a politikai hatalom az oktatás szabadságába, a tanítás szabadságába és a tanulás szabadságába nem szólhat bele, tehát ez az egyetemi közösségnek az ügye. Hozzáteszem azt is, hogy nem csak a jogállami alkotmány, hanem az alaptörvény is, ugye ez az alaptörvény 10. cikkében van, az alaptörvény is kifejezetten elismeri az oktatás és a tanulás szabadságának az alapvető jogát, mint ahogy elismeri egyébként a felsőoktatási törvény is. És itt ugye egy nagyon gonosz varázslat történt, hogy miközben az állami egyetemeket óvja, védi a felsőoktatási törvény, nem csak az egyébként, hanem egy nagyon fontos alkotmánybírósági döntés is, egy 2005-ös alkotmánybírósági döntés, amelyik az egyetem és a felsőoktatási, más felsőoktatási intézmények önkormányzati jogosultságáról beszél. Egyébként éppen a Gyurcsány kormány idején ezt szögezzük le, és azt mondja, ott is történt egy nem ilyen durva beavatkozási kísérlet az egyetemi autonómiába, és azt mondja ez az alkotmánybírósági döntés, hogy az oktatás tartalmi kérdéseibe semmilyen külső szerv nem szólhat bele, azon az kizárólag az egyetemi önkormányzatiság körébe tartozik. Ugye kifejezetten arról beszél, hogy önkormányzati jogosultsága van az egyetemeknek, vagyis csak is az egyetem választott szervei, ezt ugye a szenátusnak nevezik, és a szenátus által ugyancsak szabadon megválasztott rektor dönthet az egyetem működésének a tartalmi kérdéseibe. Na most ugye a felsőoktatási törvényben nem akarom ezt nagyon hosszan ragozni, bekerült az a szabály, amelyik a magánegyetemek számára ezt az alapvető, mondom, alkotmányos jogot felfüggeszti azzal, hogy a kuratórium kezébe adja az oktatással kapcsolatos tartalmi döntéseket, sőt a rektor kinevezését is, ami a most hatályban lévő felsőoktatási törvény egyéb rendelkezéseivel ellentétes, és nyilvánvalóan sérti az alaptörvényt is, és nyilvánvalóan sérti az európai alkotmányos tradíciót is. Az, hogy itt most akkor mi a jogi helyzet, ugye egyrészt hát tudjuk, hogy a maga a kinevezett kuratórium döntései sem jogszerűek, hiszen például azt a szervezeti és működési szabályzatot, amely elvonja az egyetem önkormányzatiságát, azt a kuratórium a szeptember 1-i megalakulása előtt adta ki, tehát jogilag érvénytelen a dokumentum, hiszen egy nem létező szerv nyomta ki. Szívesen beszélek egyébként a sztrájkjogról is, és mert ugye ez most teljesen aktuális, de még azt, hogy említsem meg, hogy az, hogy egyébként ugye nyilvánvalóan illegitim kuratórium fogta magát, és kinevezett egy gyalogsági ezredest az egyetem kancelláriára, mi egyszerűen kínomban nevetek, de ez az jut eszembe, hogy én nekem nagyon élénk a fantáziám, rengeteg dolgot el tudok képzelni, és sok minden a legabszurdabb elképzeléseim közül valóra is válik, de azt, hogy a 21. században egy Európai Uniós tagállamban egy úgynevezett magánegyetemre kinevezzenek egy aktív ezredest, ezt én álmaimban nem gondoltam volna. Tehát ilyen abszurdítást én elképzelni nem tudtam volna. Az én ismereteim szerint, és ezek az ismeretek megalapozottak, kizárólag katonai huntáknál fordul elő, akár Dél-Amerikában, akár Európában annak idején, a Görögországban az ezredesek puccsa után, vagy félfasiszta, vagy fasiszta államokban fordult eddig elő olyasmi, hogy katonákat, vagy Chilében fordult elő olyasmi, hogy ő katonákat küldtek administratív vezetőnek egyetemekre. Tehát ez, hogy mondjam, ez az én fantáziámat messze meghaladja. És ugye a dolognak a teljes abszurditását mutatja, hogy valamire azt mondjuk, hogy magánegyetem. A világon sokfelé működnek magánegyetemek, különösen az Egyesült Államokban, de Európában is. Magánegyetem az arról szól, hogy vannak rettentő gazdag emberek, akik a halhatatlanságukat, ugye itt egyébként a sznobéria pozitív történelmi szerepét kell hangsúlyozni, hogy nagyon gazdag magánemberek és vállalatok fogják magukat, és a kultúrába, a tudományba bevásárolják magukat azzal, hogy létrehoznak magánegyetemeket. De ezeknek a magánegyetemeknek minden esetben a választott szervei döntenek az oktatás és a kutatás kérdéseiben. Itt egy olyan magánosításról van szó, amelyikben egyetlen fillér magánpénz nincs. Ez ugyanúgy az adófizetők pénzén működő egyetem, mint amennyire korábban működött a Színház és Filmművészeti Egyetem, azzal a megszorítással, hogy az autonómiáját elveszti az egyetem az állam által gyakorlatilag örökletesen kinevezett olajipari szakemberekből és néhány a művészet környékén megfordult, és nyilván nem az erkölcsi kiválóságukról ismert ember odaültetésével. De szó volt arról, hogy esetleg a Színház és Filmművészeti Egyetem is delegálhatna a tagokat a kuratóriumba. Nekem ezzel kapcsolatos jogi véleményem az, hogy tulajdonképpen jobb így, hogy teljesen elzárták az egyetemet attól, hogy kurátort küldjenek a kuratóriumba, hiszen a kuratórium szótöbbséggel hozza a döntéseit, tehát a kiszolgáltatottság semmivel nem lenne kisebb akkor, ha az öttagú kuratóriumban egy vagy akár két delegáltja az egyetemnek is ott ülne, hiszen a döntésekbe érdemi beleszólásuk akkor sem volna. Úgyhogy a helyzet jogi értelemben nem is pat helyzet, mert egyelőre én úgy látom, hogy az állam tehetetlen. Nyilván új helyzet van abban a tekintetben, hogy az egyetem lemondott vezetőségének a mandátuma megszűnt. Most ugye kineveztek rektorhelyetteseket, ezek között van olyan ember, akiről a hírek szerint a kinevezése már attól érvénytelen, hogy túl van a 65. életében, már pedig a felsőoktatási törvényben van egy ilyen szabály, hogy rektornak 65 évesen fiatalabb, vagy rektor helyettesnek, egyetemi vezetőnek 65 évesen fiatalabbakat lehet csak kinevezni.
Igen, de tegnap módosították újra az eszemerünket, amiből kivették ezt a kitételt. Természetesen az eszemer így ütközik a felsőoktatási törvénnyel, de ez nem az első pillanat, amikor ez megtörténik.
Igen, egyébként, ha itt már itt tartunk, én felhívom a figyelmet a életés irodalomnak a mai számában egy egészen kitűnő írás, rövid írás, de nagyon velős jelent meg, Sztrájk az alkotmányért címmel, amit Gadó Gábor, nagyon kiváló kollégám, már ugyan értem, hogy jogász kollégám írt, amely egyébként az Eötvös Károly Intézetnek egy 2016-os elemzéséből indul ki, és a sztrájknak a jogszerűségét vizsgálja. Érdemes elolvasni, ajánlom a figyelmükbe. Ugye itt a helyzet egyébként az, hogy 2010-ig a jogállami forradalom követő jogalkotási forradalomnak az egyik vívmánya az volt, hogy elég széles körben elismerte a dolgozók sztrájkjogát, de a nemzeti együttműködés rendszerének az egyik első lépése az volt, hogy módosították a sztrájktörvényt olyan módon, hogy gyakorlatilag szinte lehetetlen legyen sztrájkolni, és ennek a módosításnak az egyik elég fontos eleme, hogy munkafeltételek és szociálpolitikai, hát szociális követeléseken túl más sztrájkkövetelést jogszerűen nem lehet megfogalmazni, és a Gadó Gábor hát ebben a szerintem tényleg nagyon jó cikkében először is ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy a sztrájktörvényben van egy olyan szabály, hogy az alaptörvénnyel, az alkotmánnyal ellentétes követeléseket nem lehet megfogalmazni, és ugye ő azt mondja, de hiszen a sztrájkolók akkor, amikor az oktatás és a kutatás szabadságát követelik, akkor éppen az alaptörvény 10. cikkének a érvényesülését kérik számon a kuratóriumon, illetőleg a magyar kormányon. És a másik az, hogy előszedett egy kúriai döntést, ez a kúriának egy 2013-as döntése, amelyikben a kúria a sztrájkjog tartalmát értelmezi, és azt mondja, hogy az ENSZ-nek, az ILO, a munkaügyi világszervezetnek az ajánlásainak a érvényesülésére hívja fel a figyelmet, amelyik azt mondja, hogy a szoros értelemben vett munkafeltételeken kívül a munkavállalók és a hát adott esetben ugye az egyetemi polgároknak a munkavégzésének és a szociális helyzetének a védelmében is jogosult a sztrájk, és hát ez hogy mondjam, eléggé zárt logikai rendszerben jelentheti azt a következtetést, hogy az egyetem szabadságáért a dolgozói jogoknak a felsőoktatási törvényben és az alaptörvényben biztosításáért indított sztrájk az törvényes lehet. Minden esetre nyilvánvalóan kétesélyes az, hogy a bíróság a sztrájkot törvényesnek minősíti-e, vagy törvénysértőnek, de azért megint árulkodó az, hogy az egyik kurátor, Lajos Tamás, azt nyilatkozta, hogy abban az esetben, hogyha a bíróság a sztrájkot jogszerűnek minősíteni, akkor a kuratórium azonnal megszervezi az oktatást egy alternatív helyen, ami megint azt jelenti...
Alternatív hallgatókkal.
Igen, mert ugye itt ez arról szól, hogy ahogy a Bálint is említette, tehát itt a hallgatók ugye nincsenek ott, csak a kuratóriumnak hangzott el egy kijelentése.
Igen, hogy... Hát, hogy de minden esetre azt jelenti, hogy szólunk a jogászoknak azt annyit. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a kuratóriumot és a kuratórium mögött álló hatalmi erőket a törvények nem nagyon érdeklik. De ha azt mondják, hogy ha a sztrájkot a bíróság jogszerűnek minősítené, akkor ezt a bírósági ítéletet nem hajtják végre, hanem szerveznek egy... Egyébként azt gondolom, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy eleve hát halálra ítélt kísérletet, mert az, hogy valahol nyilván elegáns, hatalmas termeket tudna biztosítani, mondjuk mondok valamit, a Közszolgálati Egyetem, ami ugye még a WC és márványborítású, de hát ki megy majd oda tanulni, én azt gondolom, hogy elég reménytelen vállalkozás átcsábítani a diákokat, akármilyen luxusba, hogyha ők azoktól a tanároktól akarnak tanulni, akiktől eddig is tanultak, és amely tanárok mögött hát egy évszázados tradíció van. Nem is a legizgalmasabb kérdés, azt gondolom, a sztrájk dolga, hiszen a diákok maguk nem sztrájkolhatnak. A diákok egy polgári engedetlenséget folytatnak. Ez a polgári engedetlenség ugyan a pozitív jognak a formális sérelmét jelenti, de ellentétben azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök annak idején a polgári törvénnyel szembeni polgári engedetlenséggel kapcsolatban jelent, talán civil törvénnyel kapcsolatban. Igen. A civil törvénnyel kapcsolatos polgári engedetlenségi mozgalommal szemben állított, hogy polgári engedetlenség a jogban nem létezik. Ezt a Trócsányi László akkor igazságügyi miniszter is állította. Ezzel elég szöges ellentétben van az, hogy akkor, amikor a Kossuth-téri kordon elleni tiltakozásul Fidesz képviselői átbalaktak a felsőházi terembe, és ott közölték, hogy ők most lemennek, a rendőrség által formálisan nem jogellenesen felépített kordont le fogják bontani, le is vonultak pajszerokkal a kezükben, Orbán Viktor ügyes szerelőként szedte szét a csavarokat, majd amikor odaért egy újságíró és megkérdezte, hogy mit csinál itt most képviselő úr, akkor Orbán Viktor azt felelte, hogy polgári engedetlenséget hajtok végre. Egyébként bizonyos fokig persze kérdéses, hogy egy hatalom részese, egy országgyűlési képviselő és egy frakcióvezető csinálhat egy polgári engedetlenséget, de maradjunk abban, hogy mondjuk megteheti. De ha Orbán Viktor hivatkozhatott a polgári engedetlenségre egy ilyen helyzetben, akkor azt gondolom, hogy semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy jogon kívüli intézmény lenne az egyetemfoglalás. Abban a tekintetben nem jogszerű természetesen, hogyha a rektor vagy a kancellár be akar menni a munkahelyére, és a diákok nem engedik be, akkor olyasmit csinálnak, ami nem jogszerű, hiszen minden normális esetben a rektornak, rektorhelyettesnek, kancellárnak joga van besétálni a munkahelyére, de a dolognak a másik része az, hogy ez egy morális megalapozású ellenállás, amelyiknek alkotmányos indokai vannak, és mindenek előtt egyrészt egy alkotmány ellenes jogi helyzetre adott válasz, másrészt pedig, és erre van magyar bírósági gyakorlat is, másrészt pedig gyakorlása a véleménynyilvánításnak, és hogyha ez valamilyen módon bíróság elé kerül, akkor a bíróság, a jó bíróság, tehát ha jól működik a bíróság, értékelni fogja, hogy milyen alkotmányos értékvédelmében nyúltak a polgári engedetlenség eszközéhez. De a polgári engedetlenségről azt mindenképpen kell tudni, a polgári engedetlenség csak békés lehet. Egyébként hozzáteszem, hogy minden ellenállási mozgalom története egyébként is arra int, hogy a békés ellenállás hatékonyabb, mint az erőszakos ellenállás. Tehát mindig meg kell maradni a békés eszközöknél. Ugye az más kérdés, hogyha erőszakot alkalmaznak a békés ellenállókkal szemben, akkor valamiféle védekezésre gondolni lehet, de szerintem nem erőszakos védekezésre, hanem itt ugye nem csak erről van szó, hanem a véleménynyilvánítás szabadságára, amit az alkotmányos rendszerek, alkotmányos jogok közül a legmagasabb polcok egyikére helyezett, ha nem is abszolút jog, de nagyon magas alkotmányos védelemben részesül a szabad véleménynyilvánítás.
Köszönjük, professzor úr, hogy velünk volt ma is.
Hogy itt lehettem, üdvözlöm a résztvevőket még egyszer.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Dr. Majtényi Lászlót hallották, az Eötvös Károly Intézet igazgatóját, egykori ombudsmanunkat.
Fenn a csúcson, lenn a vörben, kinn a fényben, benn a ködben, kemény gyémánt, puha vatta, nem aludtam három napja. Színét váltja több alakban, tükröződik gondolatban, egy elvarázsolt pillanatban, összeáll és tiszta lesz a kép.
Örges, pörge, körgök, forgas, körbe-körbe át.
Rajzolj holdat, szárnyas angyal, küldj a földre
kétszer kelt a nap, és a gyengék győztek végül hetedszerre, megtaláltalak.
Civil Rádió, az emberi hang.